A vonalban pedig Nagy András, az Erste elemzője. Szervusz, jó napot!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
Pénteken kezdődik majd az európai gyorsjelentési időszak, és hát nem tudom, hogy mennyire lehet majd az európai bankok számait összehasonlítani majd az amerikaiakéval, már abban az értelemben, hogy nyereségességet kell még figyelni mindig, illetve azt, hogy hogyan teljesítettek az első negyed évben, fogalmazunk úgy, hitelbővülés terén, vagy nem árt figyelni más mutatókat is majd náluk?
Hát ugyanaz lesz a helyzet itt is, mint Amerikában, hogy egy számos más mutatót is érdemes lesz majd figyelni. Ugye itt március során a banki stabilitások és a bankoknak a likviditási helyzete az nagyon erősen előtérbe került, és most kaphatunk majd róla egy ilyen frissített helyzetjelentést, hogy hogyan is állnak valójában a bankok, milyen változások történtek itt az első negyed év során. Ugye itt, ami szerintem kimondottan érdemes lesz figyelni, az például majd a likviditási mutatóknak az alakulása. Ugye Amerikában ezt nem mindig teszik, vagy nem minden bank teszi közzé, Európában viszont ez egy kötelezően közzéteendő szám, tehát hogy ezt, hogy a likviditás hogyan alakult itt az első negyed évben, ez szerintem mindenképpen az első között lesz, amit majd figyelnek az elemzők a gyors jelentések értékelésénél. Szintén érdemes lesz figyelni majd a betétállományoknak az alakulását, ez is egyfajta bizalmi indikátora a bankoknak, illetve hát a kötelező tartalékok, tőke megfelelési mutatóknak az alakulása, az is érdekes lehet, mert ezekben valószínűleg kisebb mértékű változások történtek. A tőke megfelelés az jellemzően inkább hosszabb idő alatt tud tartósan vagy jelentősebben megváltozni. Valószínűleg ezekben egy negyed év alatt azért hatalmas változások nem történtek, inkább a betétállomány és a likviditási mutató az, ami gyorsabban képes változni.
Azért Európában is van egy kamatemelési időszak, és korábban még ilyen március környékén leginkább úgy tűnt legalábbis, hogy a kamatemelések és az abból eredő állampapír átértékelődések miatt kerültek bajba bankok, igaz kisebb pénzintézetekről volt szó, bár azért volt, amelyik régió szinten elég nagy volt. Európában ilyen jellegű probléma lehetséges, vagy pedig aki így gazdálkodott, például ugye Svájcban volt erre egy banki példa, hogy fogalmazunk úgy, hogy nagyobb kockázatokat vállaltak kelleténél, szóval ők már kibuktak.
Az állampapír portfóliónak az átértékelése az Európában szerintem nem lesz egy nagyon forró téma, és nem lesznek ebben jelentős változások. Ugye itt nagyon jelentősen eltért az amerikai, illetve az európai gyakorlat. Ugye az általad is említett amerikai gondba, sőt csődbe került bankoknál, azért előfordult az, hogy nagyon hosszú állampapírokat tartottak, vagy jelzálog kötvényportfóliókat. Ezeknek a futamideje akár a 10 évet is meghaladta. Ezzel szemben Európában jellemzően 2-3 éves átlagos futamidejűek azok a portfóliók, amiket a bankok tartanak. Ebből adódóan ugye a kockázat is az majdhogy nem arányosan sokkal kisebb. Ugye egy 3 éves papír, egy 3 éves állampapír, az sokkal kevésbé reagál érzékenyen a kamatoknak a megváltozására, mint teszi azt mondjuk egy 10 éves állampapír. Illetve összességében elmondható az európai bankokról az, hogy állomány tekintetében is, hogyha ezt egy mérlegfő összeghez hasonlítjuk, akkor kisebb ezeknek a portfólióknak az aránya. Sőt, én még ennél is tovább mennék, hogy egy eredmény szempontjából az európai bankok lehetnek a legjobban teljesítő szektor itt az első negyedéves gyorsjelentési szezonban, éppen a kamatemeléseknek köszönhetően, hiszen ahogy említetted, van egy bizonyos nem túl nagy portfóliója a bankoknak, amik hosszú időre fixáltak, és ezeken szenvedhetnek el adott esetben veszteséget a kamatemelés ciklus eredményeként. Viszont a hiteleknek a nagyobb része az viszont változó, vagy valamilyen formában átárazódik, ahogy emelkednek a kamatok. Így összességében azt lehet elmondani, hogy az európai bankrendszer számára jövedelmezőség tekintetében is pozitívan hatott egyelőre a kamatemelési ciklus. Sőt, ugye Európai Központi Banktól idei évre még további 3 kamatemelés várható. Ezek a kamatemelések még továbbra is pozitívan befolyásolhatják a bankoknak az eredményét. Ugye banki jövedelmezőségről elmondható, hogy amíg viszonylag moderált tartományban vannak a kamatok, addig a kamatemelkedés az segíti az ő jövedelmezőségüket, azonban van egy olyan pont, amikor már átfordul, és a túlságosan magas kamatok azok nem tesznek jót már a bankoknak, viszont az eurózónában még nagyon messze vagyunk ettől a kamatszinttől, sőt valószínűleg nem is fogjuk ezt belátható időn belül elérni.
Mely bankok közlik majd a számaikat pénteken?
Pénteken még az SAP-nak a gyors jelentése fog érkezni. A banki gyors jelentések azok inkább jövő héten fognak érkezni. Jövő hét hétfőn például a Credit Suisse fog érkezni, ugye a svájci bank, amire te is utaltál, és amik felvásárolt a UBS, viszont amíg még nem zárul le teljesen ez a felvásárlási tranzakció, addig a Credit Suisse-nek is közzé kell tenni a negyedéves számait. Másnap, vagyis kedden fog érkezni a UBS-nek a gyors jelentése, ugye aki megvásárolta a Credit Suisse-t, és hát ezzel messze a legnagyobb svájci bank lett. Nyilván ezt a két bankot most nagyon-nagyon nagy érdeklődés fogja övezni, sokkal nagyobb, mint normál környezetben. És hát jövő héten érkezik a Deutsche Banknak is az eredménye, ez majd csütörtökön fog napvilágot látni piacnyitás előtt. És hát ugye a Deutsche Banknak is voltak nehezebb időszakai itt március során, ezért ő is szerintem kiemelten a figyelem középpontjában lesz majd.
Ha már itt említetted azt, hogy péntekre az SAP számai jönnek ki, fontos-e az, hogy egy cég kezdi az európai gyors jelentési szezont, vagy igazából nem annyira lényeg, hogy ki jelent először?
Összességében szerintem ennek túl nagy jelentősége nincsen. Az SAP-nél viszont szerintem az egy picit ilyen presztízs kérdés az ő részükről. Ugye ők vállalatirányítási rendszereket gyártanak, pont azokat a rendszereket, amelyekből a vállalatnak a pénzügyi helyzete látható, és hát nyilván ezeket a rendszereket használják a cégek olyankor is, amikor a gyors jelentéseket összeállítják, illetve ugye beszámolnak összességében a pénzügyi eredményről. Ilyen szempontból nekik ez egy presztízs kérdés, hogy ha már ők szállítják ezeket a cégeket, ezeket az informatikai rendszereket, akkor nekik meg kell tudni mutatni azt, hogy ők mennyire gyorsan képesek ezekkel a rendszerekkel előállítani a gyors jelentéseket. Tehát nekik szerintem van egy ilyen marketing jelentősége a dolognak, de összességében egyébként nincsen. Még elmondható az, hogy tipikusan a bankok szoktak nagyon korai szakaszban jelenteni, mind Európában, mind pedig Amerikában. Itt is inkább ilyen praktikussági megfontolások vannak. Ugye a banki működésnek az alapjához szükséges az, hogy a bank pénzügyi helyzetével, hát minimum napi szinten, de hát inkább valós időben képben kell lenni, tehát hogy itt valós időben gyakorlatilag számos adat rendelkezésre áll, ami a gyors jelentéshez szükséges, ami más iparágokban nem feltétlenül van így.
Melyik vállalati szektorból lehet szerinted következtetés levonni majd azzal kapcsolatban, hogy áll az európai gazdaság, hogy recesszió felé tart-e, vagy pedig ha mondjuk néhány 10%-kal is, de megmarad a növekedés?
A második negyedében összességében egy pici visszaesés várható. Itt a cégek egészében, ugye itt a Eurostox 600 indexet néztük, mi is itt 2,5%-os csökkenés a várakozás. Én egyrészt visszatérnék egy kicsit a pénzügyi szektorra, tehát a pénzügyi szektornak, hogy milyen kommunikációt fogalmaz meg az év hátra lévő részére, azért az a hitelfeltételek változásán keresztül erőteljesen befolyásolhatja a gazdaságot. Ugye pont tegnap jelent meg a német CEV index, és ebben a legnagyobb félelem az volt, hogy a banki hitelfeltételek azok szigorodni fognak, és ez aggasztotta itt a megkérdezett gazdasági szereplőket. Ugye ilyen szempontból a banki kommunikáció az majd érdekes lesz. Nagyon nagy súlyú egyébként Európában a bankokon kívül még az energiaszektor, tehát ennek van egy nagyon erős jelentősége, de összességében én talán azt mondom, hogy például a fogyasztáscikkek vagy az iparnak a helyzete is mindenféleképpen egy fontos indikátora annak, hogy hogyan áll összességében az európai gazdaság.
Mennyire lehet fontos az, hogy hát úgy tűnik legalábbis, hogy egy időre inkább dollárgyengülés volt a piacon és euróerősödés. Ez azért valamelyest hátrányt jelenthet az európai cégek számára, hát hogyha nem is az első negyed évet illetően, de a második negyed évi kilátásokkal kapcsolatosan?
Igen, ez némileg hátrányt jelenthet az európai cégeknek. Ugye európai cégekről is elmondható, főként itt a 600 legnagyobb cégről, hogy nagyon jelentős export tevékenységük van nekik, és nyilvánvalóan ez az export tevékenységet, ez erős euró, az nem feltétlenül kedvező irányba befolyásolja, tehát ilyen hatások azok mindenképpen megjelenhetnek majd, akár az első negyed évben, akár az év egészében.
Orosz-ukrán háborús hatás mennyire lehet még erős szerinted?
Orosz-ukrán háborús hatás szerintem már nem lesz igazán erőteljes. Számos szereplő már leírta az orosz eszközöket, illetve hát aki még jelen van Oroszországban, az is nagyon jelentős mértékben visszafogta az oroszországi tevékenységét. Inkább azt mondom, hogy néhány olyan európai vállalat van, akiknek Oroszország valamilyen szempontból továbbra is kiemelt jelentőséggel bír. Első példa, ami most is hirtelen beugrott az számomra, az a Raiffeisen. Ugye a Raiffeisen eredményének nagyon nagy része Oroszországból jön. Néhány héttel ezelőtt volt hír, hogy nagyon erőteljesen dolgoznak azon, hogy az orosz operációt azt hogyan lehetne valamilyen formában leválasztani. Ez a leválasztás ugye történhet náluk vagy a bank, leánybank értékesítésével, vagy pedig, hogy önállóan kiszervezik és önállóan tőzsdére viszik a Raiffeisennek az oroszországi leánybankját. Az ezzel kapcsolatos híreket lesz itt majd érdemes szerintem elsősorban figyelni. Ugye elképzelhető itt az első negyedéves gyors jelentés kapcsán, ezzel kapcsolatban valamiféle további információt fog megosztani majd a társaság.
Nagy Andrást, az Erste elemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, illetve jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!